Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az Úr Jézus nevében. Abban a névben, akiről azt olvassuk, hogy meghajol előtte minden tért, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. Na most a föld alatt való közül minden bizonyalma még nem mindegyik hajtott térdet, ugye? Volt szerencsém látni olyat, amikor megszállott ember megszabadult, akkor azok az ördögök biztos, hogy térdet hajtottak az Úr előtt, de még teljességgel ez nem igaz. Egyszer majd eljön az idő, amikor igaz lesz. Testvéreim, hogyha kérdésed merül föl közben, mert ugye hat alkalmunk van, ez a második alkalom, akkor kérlek, hogy arra a fehér papírocskára írd rá a kérdést, és kimenetnél a dob be létszeres a persejbe, és a végén a hatodik alkalommal fogjuk összegyűjteni a kérdéseket. Hát, igen, ez jó. Most pedig elolvassuk az igét, ha a technika is engedi, mert ez nem az a történet, amit én igazán próbálkoztunk vele, de hopp, egy pillanat, bocsánat, mert ez nem az, tehát ez majd Máté István megérkezik, és akkor reményeim szerint jó lesz. Ezt szeretném, igen. Jó, tehát a mai istentiszteletünk fő igéje a tíz szűz példázata. Minden bizonnyal sokan olvastuk már ezt, és ismerjük azért nagyrészt ezt az igét. Engedjétek meg most, hogy felolvassuk az igét. Tehát a Máté 25-ből fogjuk olvasni, az első versről kezdődően. Isten igéje így szól, Máté 25 első versétől. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a tíz szűzhöz, akik elővévén az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késve pedig a vőlegény mindnyájan elszúnyadtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lett. Imhol jöjj a vőlegény, jöjjetek elébe! Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nékünk ti az olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelveinek mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ővel a mennyegzőbe, és bezáratott az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk! Ő pedig felelvén mondta, bizony, mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Eddig van az ige, foglaljon helyet a gyülekezet. Bocsánat, szerintem itt egy kis technikai malőr történt, sajnos. Egy pillanatot kérek, csak reméljük sikerül. Igen. A technikusoknak mondom, hogy más anyagot vetítettetek ide ki. Tehát nem tudom, hogy mert ami nekem van, azon egy grafika van utána rögtön, tehát nem ez. Jó. A tisztus példázatát jól ismerik mindannyian, és tudjuk azt, hogy tulajdonképpen Isten lelke, szent lelke a mennyasszonyról beszél, azokról, akik hivatalosak a Krisztus Jézussal való találkozásra. Azt is tudjuk, hogy ez a találkozó, pontosan erről szól ez a hatos sorozat is, hogy nagyon hamar meg fog történni. Tehát most van hamarosan valamikor itt az ideje ennek a találkozásnak. És ez tulajdonképpen az elragadtatás. Tehát a tisztus példázata az elragadtatást öleli föl. És Sikerülni fog a... Nem fog sikerülni. Sajnálom. Tessék? Igen, ez kellett. Igen. Picit visszávegyünk még. Igen, ez csinálhat. Nem. Csak én nem igaz. Hát igen. Az a baj, igazság szerint, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami grafikával van. És ezt én nem tudom elmondani a grafikát, ezt csak látni kellene. Nekem itt a gépemben jó, csak éppen nem tudták kivetíteni. Azt az ígéretet kaptam, hogy jó lesz, de nem sajnos nem. Jó, és a legvégére ugrott. Hát sajnálom ezt. Akkor nem az megy, amit én kezelek, ugye? Jó. Akkor testvérek, mondom, ahogy tudom. Jó? Tehát a Tisztűz példázatáról beszélünk. Mind a 10 hivatalos. Mind a 10-et az Úr a saját házába kívánja bevonni, nem véletlen a jelző, hogy szűz. Tehát azt jelenti, hogy a vőlegényre váró mennyasszonyokról beszélünk, és az Isten igéje azt mondja, hogy mind az 5, tehát egy idő után mind az 5 elaludt. És ez az időszak, amiben most élünk, pont ez az elalvásnak az időszaka. Én nagyon szeretném, hogyha visszatudnám valahogy hozni ezt az anyagot. Jaj, de kár érte. Hát ez nem az. És ez a berendezés eddig a múltkor jó volt, most az se jó. Hát nagyon aranyos pillanat, hát ha sikerül. Na. Jó, talán innen. Bocsánat. Jó. Tetszenek emlékezni, a múltkor egy ábrát vetítettünk ki, 2 ilyen hegycsúcsról beszéltünk. Amikor az Úr Jézus a Máté 24-ben az utolsó időkről beszél, kérdezik a tanítványok, hogy Uram, mikor lesz a te jövetelednek az ideje, hiszen a tanítványok dicsekesznek fönn az olajfák hegyén, egyébként csodálatos kilátás van valóban a városra és a kapujára. Látod, Uram, milyen szép ez a város. És erre az Úr Jézus ugye elkezd sírni, azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat. Hányszor akartalak benneteket egybegyűjteni, mint a kotlós a kis csirkéket, és ti nem akartátok, mondja az Úr, és bizony mondom nektek, hogy kőkövön nem marad. Tehát az első Máté 24-es profécia csomag, szabad így fogalmazni, hogy csomag, tehát sok minden van benne, az első, tehát a 2 hegycsúcs, amit most nem tudok kivetíteni, annak az első csúcsában van benne. Mert ugye azt is elmondtuk a múltkor, és egy kis ismétlés itt nagyon fontos, hogy a proféta úgy lát, amikor látja a jövőt, mutatja neki a Szentlélek, akkor az első hegycsúcsot is látja, utána pedig elkezd beszélni a második hegycsúcsról is. Miért fontos ez nekünk? Azért, mert a kettő között csupán csak 2000 év telik el. Ugyanis az első hegycsúcs az Izrael története, hisz Jézus Krisztus ő hozzájuk küldetett. Nem küldettem, csak az én elveszett juhaimhoz, mondja az Úr Jézus. És a második hegycsúcs viszont a pogányokról szól. És ez a második hegycsúcs lesz a mai Isten tiszteletünknek a központi igéje, tehát a pogányokra vonatkozó. És akkor kezdi mondani az Úr Jézus, sok-sok mindent mond, én csak 2 dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az elragadtatás kérdése, a másik pedig egy megjegyzés, egy mondat. Istennek ez az evangéliuma hirdetetik az egész világot, tetszik látni, akkor jön el a vég. Hát sok mindent mond az Úr, földrengést, meg stb. Hát rá lehet mondani, hogy hát régen is volt. Igaz, hogy nem hallottunk ennyit róla, miért? Mert a kommunikáció sem volt olyan, tehát ma már egy napon belül mindent megtudunk, hogy mi történt a világban. De a konkrét dolog, hogy az Istenek ez az evangéliuma az egész világban hirdettetik, akkor jön a vég. Picikét azért szeretnék itt megállni, mert először ezzel a kérdéssel a valóságban 72-ben találkoztam, amikor fiatal emberként, éppen akkor mentem gimnáziumba, szóval el tudtam menni Balatonra, hát Magyarországon csak oda lehetett menni, ugye, mert kibenne az országból nem igen lehetett, szóval Balatonra, és ott találkoztam egy Ernst Tanner nevű svájci evangelistával, aki hát diákon, mert akkor még nem volt más lehetőség, hanem ez egy forgótáras dia. És azzal vetítette ki, hogy ő az afrikai dzsungelbe helikopterrel hogy megy el, és olyan helyekre, ahol már nem lehet, még mozogt késsel se vágják ki az utat az emberek, mert annyira bent van a dzsungelbe, mert oda megy el, és ezeknek a vadembereknek beszél az Isten szeretetére. Hát ez 72-ben az első ilyen élményem volt, hogy hát vannak emberek, akik közelebb akarják hozni Jézus Krisztusnak a visszajövetelét azáltal, hogy ők ezt megértik, ezt a feladatot. Aztán később persze hallottam olyan hajókról, ti is tudjátok, ugye, amelyek járják a földet körbe, és akkor különböző országokban állnak meg, és szintén igehirdetés, meg evangélista fiatalok, stb. Vannak rajtuk. És most a legutóbbi Rick Warrennek az a története, amit tudjuk, hogy a gyülekezetünknek egyik kiemelt és nagyon megbecsült hát lelkésze, a kaliforniai Rick Warren. Hát én úgy tudom, hogy több tízezer, de lehet nem akarok nagyítani, de legalább 10 000 tagú gyülekezetnek a lelkipásztora, és most lemondott a lelkipásztorság, ez a legfrissebb. Azért, mert elindul, persze csapattal, vannak emberek, akik őt támogatják, szervezetek, hogy ha még vannak olyan, ha találnak olyan részt még a földön, ahova nem jutott el az evangélium, el tudják vinni az evangéliumot. Tehát amit itt pirossal tetszik látni, Istennek ez az evangélium hirdetetik az egész világon, akkor jön a vég, ezt kell megértenünk, hogy az Istennek a szolgálja, akik megértik ennek a súlyát, igyekeznek az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét az ő szolgálatukkal is megerősíteni. Tehát visszatérve erre a második hegycsúcsra, prófétai hegycsúcsra, amiről az Úr Jézus beszél, tehát 2000 évvel később, ahhoz képest, amit az Úr elmondott, azt is elmondtuk a múltkor, csak emlékeztetőül, hogy ahogy elhangzott ez most visszaugrottam az első prófétai részhez, a zsidókhoz, ugye ott mondja az Úr Jézus, bizony mondom, néktek ez a nemzetség el nem múlik, míg mindezek meg nem lesznek. Na hát ezt sokáig nem értettem ezt az igét. Hát hogy lehet, hát eltelt 2000 év, hát hogy nem múlt volna el az a nemzetség? Persze, a zsidókra vonatkozó témakörben 100%-ban igaz, hiszen Krisztus után 70-ben jönnek a rómaiak, ugye feldújják Jeruzsálemet, lerombolják a templomot, és így tovább, ezt megbeszéltük már a múltkor, és a történetnek az a vége, hogy diaszpórába kerül a zsidóság, megszűnik az állama, és szanasztait szóratik a földön a zsidóság. Miért fontos? Azért, mert ők a barométer. Tessék jól érteni, a zsidókság, Isten népe, a barométere, az Úr kezébe, a földön, annak, amit az Isten tenni akar. Ők mutatják az irányt. És amikor azt mondja az Úr, hogy amikor látjátok, hogy a fügefa zsendül, tudjátok, hogy közel a nyár, és amikor ezeket látjátok, mondja az Úr a Máté 24-re, tudjátok, hogy közel vagyok az ajtó előtt. Tehát ezt kell jól értenünk. Tehát a második hegycsúcs pogányság. 2000 évvel később. Mai időnk. Pont ma. Nagyon fontos ez, mert ez az evangélium, amely hirdettetik az egész világon, ugye, eljutunk ide, ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik fontos, amit én kiemelek csak ebből a profécia csomagból, az elragadtatás maga. Az elragadtatás hogyan is fog történni? Engedjétek meg, hogy biztos sokan tudják, meg hallottátok már, de picikét hadd részletezem, jó? Tehát amikor mi ebből a földi testből elmegyünk, akkor ugye itt hagyjuk ebből a humuszból összeállt, földporából, ugye, más szavakkal, összeállt testünket. Szoktam mondani a cigányoknak, hogy testvérek, mint a nagy kabátot, fölakasztjuk a falra, itt hagyjuk, kéz, befejeztük. Nem jövünk már vissza soha többet, nem is lesz rá szükségem se a testemre soha. De ne hidd azt, hogy majd föltámad valahonnan a testem, aztán nem, az már nem kell. A szellemem és a lelkem viszont elmegy. Miért fontos, hogy a szellemem elmegy? Miért hangsúlyozunk, hogy a lelkem is elmegy? Azért, mert a lelkem, a pszichém, az én vagyok. Hát nem robotok vagyunk. Isten országában nem is leszünk soha robotok. Tehát Kőszegi Dániel, ha az Isten kegyelmez nekem, hiszem, hogy fog, meg neked is, ha szót fogadsz, hogy te magad leszel, és amikor megkapod az új testedet, akkor te ugyanolyan ember leszel, mint itt, sőt, sokkal jobb. Mert nem fogsz öregedni, nem lesz fájdalom, nem lesz kín, nem lesz bűn, ugye, hogy nem mondja, kísértések. Tehát sok minden más lesz, de egy biztos, hogy te magad leszel. Miért fontos ez, hogy ezért miért, mennyire fontos, amit, hogy mondja az Úr, amit megoldottuk a földön, a mennybe is oldva lesz, amit a földön megkötsz, a mennybe is meg lesz kötve. Tehát milyen fontos, hogy én rendezzem le a dolgaimat ezen a földön. Rendezzem le az emberi kapcsolataimat is. Nyilván az nem igaz, hogy az egész életemben úgy tudtam én, hogy soha senkit meg nem bántottam, mi jó gyerek voltam. Ez nem igaz. Ez nem igaz. A keményen történnek események velünk, és ez az esemény sorozat ugye adott esetben gondokat, bajokat okozhat. Ezeket le kell, ne legyen kötöttség. Tudnék erről mesélni, kemény dolgot is, amit láttam, tapasztaltam az életben. Ott állok a német-magyar szakos gimnáziumi tanár barátomnak az ágyánál, fiatalember, 50 körüli fiatalember volt. Egy csontváz volt, és csak bőr volt rajta. Nem tudom, hány kiló lehetett, vagy 40 talán. Egyébként normálisan 90-100 kilós férfi volt. Lefogyva, és mentünk sorba. Nem tud beszélni, de figyelt. Infúzió benne. Laci, hallod, amit mondok? Pillancs a szemeddel, hogyha hallod. A pillancs a szemével pislogott. Látod, hogy milyen nagy baj, ami történt? Nem akarom részletezni. Megbánod az Úr előtt. És lánt a szemébe, hogy igen. Mondom, az Úr meg tud neked bocsátani, elhiszed? És lánt a szemébe. És a több ilyen mondat elhangzott, elfogadta, és mikor eljöttem a kórházból, fehérgyarmati kórházból, talán egy héten belül, addig hónapokig ott volt, héten belül meghalt és elment. Azért mondja, amit megkötsz a földön, és amit fölszabadítasz. Hát ezért nagy fontossága van annak, és most hadd tegyek egy pici kis kanyart elmondani testvéreimnek, a bűnvallásnak. Hogy ne tartsd meg az életedbe se köteléket, se bűnt, és hogyha eljön a lehetőséged, akkor valamelyik testvér lelkipásztoroddal, vagy a lelkigondozóddal tessék imádkozni, letenni az Úr elé, mert szabad kell, hogy legyél ahhoz, hogy részt vegyél az elragadtatáson, mert most erről beszélünk. Az elragadtatásról azt mondja az Úr Jézus, ketten vannak mezőn, az egyik elragadtatik, a másik ott marad. Ketten őrölnek egy malomban, egyik elragadtatik, másik ott marad. Ketten feküsznek egy ágyba. Egyik elragadtatik, másik. Miért fontos ez? Azért, mert csak ebben a kérdésben, az elragadtatásban magamért vagyok felelős. Nem tudom a feleségemet oda segíteni, hogy gyere már, hogy te is, ja, fogd meg a kezemet, hogy együtt menjünk. Nem lehet. A gyerekemet sem tudom megfogni, hogy gyermekem, fogd meg a kezemet. Tehát amit eddig elmondtam neki, amit eddig szót fogadott, az az övé. Utána nincs tovább. Azt neki kell eldönteni, neki kell, értsd jól, megállni a helyét a megmérettetésen. És mi is ez a megmérettetés? Nézzük meg az igéből. Ugye, azt írja az ige, hogy sokáig várnak. Már türelmetlenül. Először is hadd mondjam azt, hogy éjfélt üt az óra, a példázat szerint. Éjfélkor lett kiáltás. Éjfélkor már korom sötét van. Az a jellemző rá, igaz? Az emberek el is alusznak, az a jellemző. Testvérek, engedjétek meg, hogy azt mondjam, hogy a mai világ pont éjfélnél van. Korom sötét van. Szellemileg korom sötét van. Menj ki az utcára, nézd meg, mikor ezek a... Én nem láttam, még nem is akarom látni. LMBTQ-sok vonulnak. Hát attól is nagyobb sötétséget el sem tudok képzelni. Aztán a médiában, ami körülvesz. Hát korom sötétség van. Hát éjfél körüli sötétség van. Tehát minden arra utal, hogy nincs világosság az emberekben. Ezelőtt 50-100 évvel az emberek más lelki, más erkölcsi magatartást tanúsítottak, ma már annyira lazam, egyre lazább minden. Tegnap voltunk, a családdal kiszaladtunk, a Hortobágyra lovas bemutató volt. És akkor ott ülünk, és egyszer jön két nő, ott előttünk ment, hát sok ember ment, de azok mentek el, és az egyik nő fogja a másik fenekét, úgy mennek. És én mondom, nem igaz. Tehát rosszul vagyok az ilyentől. Két nő fogja az egyik a fenekét, és úgy öleli át, és úgy mennek. Nincs sötétség, kérdezem. Nem? Tehát nem értjük meg, hogy... És ami a döbbenet az, hogy most ez a világ. Maradjunk annyiban, hogy ez a világ. Most jöjjünk oda, csak a tízhez jöjjünk, csak a tízhez. Mi a probléma az öttel, akik nem mentek el? Az, hogy egyszer nekik is volt olaj a lámpásukban, testvér. Volt. Hát ők szüzek. Úgy nevezi őket az Isten igéje. És megrepett. Elrepedezett az életük. És elszivárgott az olaj. A Szentlélek jelenléte, mert az az olaj, az Isten jelenlét az életükben. Elszivárgott, és innentől kezdve mi történik? Hát nincs olaj. Bejött a vallásosság. Tehát az, hogy valaki eljön az Isten tiszteletre, mert ő hívő ember, az nem elég. Az kevés. Tehát ha a hétköznapi életemben nem tudom megélni a Krisztust, akkor én bolond vagyok. Mert elszivárgott belőlem, elment belőlem az olaj. És az olaj a Szentlélek Isten jelenlét, amit föl lehet tölteni, ma még föl lehet, mert még most nincs itt az elragadtatás ebben a pillanatban. Megtehetem, kérem az Urat, hogy töltsd be a szívemet Szentlélekkel, Uram, és én szeretnék szolgálni neked. És ez mit jelent a gyakorlati életben? Az, hogy tevékenyen figyelek az Istenre, az Isten vezetésére, hogy mit kér tőlem az Úr, hogy ne csak egyszerűen egy notórikus gyülekezetbe járó legyek, aki a két óra hosszában letudta az összes Isten iránti kötelezettségét. Nem erről van szó. Kik vitték keresztre az Úr Jézus Krisztust? Hát a papok. A zsidó papok. Kik tanították meg a népet arra, hogy ököllel, hogy kell feszítsd meg egy kiabálni? A zsidó papok. Isten szolgái. Hát mi történt itt? És mit tanítottak meg ezzel a szerencsétlen néppel? Hogy az ővére mi rajtunk és a mi gyermekeinken. Ezt kiabálták? Igen, olvasd el az igét. Két évezredig el lett vetve a zsidóság. Sajnálom őket, Isten kiválasztott népéről van szó. Miért? Mert elment a vezetőikből, azokból a egyházi vezetőkből is az olaj. Isten jelenléte, hisz az Ószövetségben hányszor olvasunk az olajról, Dávidot is olajjal kenik fel, stb. A Szentlélek jelenlétéről olvasunk, hallunk. Tehát a vallásos ember az, aki elalszik. A vallásos ember mindegyik elaludt, de neki olaj nélkül alszik el. Ez a lényeg. Olaj nélkül. És nem is fog elmenni. Hogyha az Úr Jézus visszajön. Muszáj mennünk tovább. Sajnos nem tudom jól ezzel a technikával, remélem a következő alkalommal jobb lesz. Tehát 7 évről beszélünk. Tehát ez a most következő időszak, az 7 évig tart. Egy csomag, egy történés csomag. Kezdődik az elragadtatással, beszéljünk magunkról egyelőre, jó? Elragadtatás. Az elragadtatás után azt olvassuk, hogy mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk az szerint, amiket a földön cselekedtünk, jót vagy gonoszt, mondja Pál apostol. Tehát az Úr Jézus Krisztus ítélő széke. Amikor azt mondja, hogy te milyen keresztény voltál, te mit csináltál. Aztán azt is olvassuk, hogy amikor azt mondja és megint csak a győztesekről hadd beszéljek most egy kicsit, hogy gyertek én atyámnak áldottai, tehát akik az Úr Jézusnak megfeleltek az ítéletnél, ugye, azok bemennek a mennyegzőre. Ezeknek van fehér ruhájuk. Mert van olyan is, akire azt mondja a király, így mondja a történet, barátom, hogy jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád? Az is erről a témáról szól. Remélem, majd fog tudni visszajelezni ebben az ügyben is. Hogyan jöttél ide? Másik eset, az Úr Jézus mondja, nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megyem be a mennyek országába, tetszik emlékezni el az igére, hanem aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják, a te nevedben profétáltunk, ördögöket üztünk, csodadolgokat tettünk. Hát kérdezem én, hogy hányan vannak itt az itt ülők közül, akik csodadolgot tesznek a Krisztus nevében? Hát nem is, tehát ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy nem is egy egyszerű hívő emberről beszélünk, ugye, hanem akik valamikor nagyszerűek volt, valamikor nagyon működött bennük a Szentlélek. És azt mondja rájuk az Úr, hogy távozzatok tőlem, nem ismerlek. Hát hogy csúsztak ezek el? Hát hova lett a Szentlélek? Hol repett meg a szívükben az a valami, ami elengedte a Szentlélek olaját? Tudnék mondani néhány dolgot, sajnos igen. Láttam én is egyházi vezetőkön, amikor elengedik az olajat, és mi lesz vele, és amikor már az életének az utolsó szakasza van, akkor hú, ne. Jó, tehát ez a mennyországban 7 év, visszatérünk a kérdésre. A levegő égig jön az Úr Jézus, oda ragadja el az elragadtatás során az öveit. Hadd mondjak csak egy gondolatot. Emlékszünk, hogy az Ószövetségben 2 olyan esetet tudunk, mondom is, hogy melyik az, amelyik elragadtatással történt. Az egyik az Énoknak ugye az esete, másik pedig Illésnek az esete. Na hát ezek ilyen előképek voltak, előtörténetek a mi életünkhöz képest, amit majd az Úr nem sokára cselekedni fog. A Földön viszont antikrisztusi kor kezdődik. Érdekes, minden izében, porcikájában készül az antikrisztusi kor. Szeretném ezt nektek majd bebizonyítani, hogy mennyire igaz. Jelenleg is ebbe az irányba haladunk. Politikai káosz is erre megy ki. Tehát a gazdasági és politikai történések mögött az mindig ott van a nagy erőknek, a nem látható erőknek. Pál apostol így fogalmaz, hogy vannak hatalmasságok és erők a levegő égben. Ezeknek a harca és az ereje. Jó, tehát a jelenlegi korunkra ez jellemző. Politikai káosz, tudatos gazdasági tönkretevés. Rám kötötték, hogy nehogy politizáljak a családtag. Nehogy politizáljak. De kérdezem, ki az a józan ember, aki ha elvágják az energiát, akkor mi lesz? Jó? És hogyha 5-szörös árba fog kerülni, akkor ki fogja kifizetni? Úgy, hogy közben a gazdaság lefelé igyekszik menni, vagy úgy tűnik, igen. Jó, tehát tudatos gazdasági tönkretevés. Az ellenőrizetlen bevándorlással a gyilkos indulatok jönnek, a népek, akik bejönnek, hát most legfrissebben egy angliai történet, de hát ez rendszeres. Megszúrja késsel, ahogy én hallottam, mert nem olvastam, csak hallottam, hogy a fiaim mondták meglöbbenve. Megszűri, és akkor a rendőr nem a szerencsétlent védi, hanem azt a bevándorlót, aki megszólta. Szóval. És akkor ezért van most a nagy angliai tüntetések, amik vannak. Tehát egy totális káoszba megy a világ, amely előkészíti a sátánnak az uralomra jutását. Jó. Beszéljünk arról, hogy a Jelenések könyve beszél az antikrisztusi, nagyon egyértelműen az antikrisztusi korról, és azt mondja, hogy ez a 666 az emberi szám. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fennevad számát, mert emberi szám azoknak a száma 666. Na most tudjuk, hogy a szám szimbolikának is van jelentősége a Bibliában. Nyilván a 7-es szám az isteni teljességnek a száma, a 3-as szám maga a Szentlélek Istenről, a Szent Háromságról, bocsánat, beszél, Atya, Fiú, ugye Szentlélek. Ugyanennek megvan majd, azt is meg fogom mutatni, a negatív háromsága, mert a sátán mindenben igyekszik az Urat utánozni, amibe csak tudja. Igen, tehát a 666 viszont emberi szám. Az a lényeg, itt azt kell megérteni, hogy emberi szám, más szavakkal az emberek által kreált Épített, csinált valami. Hát mi az? Hát a digitális technika. A digitális technika. Ugye az komputertechnika, és akkor annak nagyon-nagyon-nagyon sokféle ága. Jó, a digitális technológia, ez nekem teljesen meggyőződésem, tessék megérteni, nagyon fontos dolog, nem tudna az Antikrisztus uralomra kerülni, és nem tudna azt megcsinálni, ami az igében le van róla írva, hogyha nem lenne digitális technika, nem lenne az a totális kontroll, ami már szépen, idézőjelben macska körmözve. Tehát jön össze a Földön, az emberiség történelmében, csak még bizonyos törvények, meg persze ellenállás visszafogja ezt, tehát nem tud rögtön azonnal ki teljesedni, de idő kérdése, hogy mikor fog ki teljesedni. Néhány dolgot csak említsünk meg a digitális technikával kapcsolatban. Tehát a 666-tal. Mit is tud ez? Hát a komputertechnika, a képalkotás, például már 2000, azt hiszem 20 vagy 22 volt, Kínában nagyon sok millió kamera van az utakra, tehát a városokban elhelyezve. Megy az ember az utcán, és az iriszéből azonnal tudja a kamera, hogy kicsoda. Tehát anyja neve, stb. Minden, tehát a személyigazolványát gyakorlatilag totál kész. Ezek körülbelül egy másodperc, vagy még annyi se kell neki a rendszernek, a komputernek, hogy ezt lássa. Ha bemegyek Amerikába, aki már járt mostanában, most már minden esetben iriszfigyelő kamerával engednek csak be. Tehát az új lenyomatot is leveszik, mind az ötöt, de be kell nézni a kamerába, és amikor megcsinálta a fényképét az iriszedről, csak utána mehetsz be. Miért fontos ez? Azért, mert egyértelműsítik azt, hogy ki vagy, és így tudnak nyilvántartani. Tehát kép iris azonosító, a megfigyelési rendszert, azt az előbb mondta, a műholdas rendszerek, igen. És ugyanez, igen, a kibertér. Nem tudom, érzékelitek-e, megint csak nem akarok politizálni, de sajnos, hogy ebben az életben élünk, a sárgolyót tapossuk, vegyük észre. Tehát amikor van egy választás például, hogy lehet az, hogy a semmiből eljön egy ember, Gipsz Jakab, teljesen mindegy, kiről beszélek, mert a francia elnökről is beszélhetnék Magyarország történetében, a közelmúltról is, teljesen mindegy. A semmiből jön egy ember, egy év alatt olyan vezetőt csinálnak belőle, hogy öröm nézni, és megnyerje a választást. Hopp! És tehát a háttérhatalom, akik ezt kezelik professzionális módon hozzá kell tenni, nagyon profi módon, azok egy-két év alatt úgy meg tudják az emberi gondolkodást győzködni, azért, mert azt emelik ki a történetből mindig, ami nekik jó. Igen? És akkor ezzel eltérítik abba az irányba az embereket, amely irányba ők akarják látni. Ez nagyon fontos. Tehát a kibertér uralom, gondolkodás befolyásoltsága. Miért? Mert a sátán a hazugság atya. És azt kell megérteni, megvan írva az igébe, hogy a sátán a hazugság atya. Ne várjál jobbat, ez lesz. A jövőben még jobban ez lesz, ami jelenleg is van. A hadászatról már is beszélve. Jó? Tehát a jelenlegi ukrán háború is azért tud még az ukrán lenni, mert ők külföldről. De oda sem megy az a katona, aki irányítja a rakétát. Valahol van, ki tudja hol, elektronikusan, teljes mértékben, ugye a pontosan a célhoz tudja vezetni a rakétát, vagy azt a berendezést, amire szükség van. Tehát ez a digitalizáció, ami fontos és kiemelem, digitális pénz. Ma még Magyarországon forintunk van, örüljünk neki. Én már olvastam olyat újságcikkben, hogy most így lesz, vagy nem tudom, de olvastam, hogy 27 nyarára már be akarják vezetni a digitális pénzt Magyarországon is. Azt kell tudni, hogy a digitális pénz bevezetésének a következő lépcsője, hogy elveszik a készpénzt. Tökéletesen működik a rendszer, tehát tudsz fizetni mindenütt, tehát bárhol megyek ma már, kártyával, stb. Nagyon egyszerűen. Igen, ám csak ennek az a hátulütője, hogy onnantól kezdve központilag meghatározható, hogy mennyi legyen a fizetésed, ha csúnyán néztél valahol, ahol nem kellett volna, vagy csúnya szót mondtál az aktuális politikai kérdésekben, akkor hány százalékot vonnak le a fizetésedből? Jó? Tehát ezek nagyon kemény dolgok, amit most még nem is igazán értünk, de sajnos hamar meg fogunk érteni. Jó, és akkor az utolsó gondolat ebbe a kérdésbe, a digitális engedélyezési rendszer. Tehát, hogy jelenleg személyigazolványunk van, útlevelünk van, ezt mind szépen egybe fogják pakolni, egyetlen chipbe teszik be, már ezt már megcsinálták, tehát a múlt idő, csak még nem vezették be minden ember esetében. Ez a digitális igazolvány már van Magyarországon, ugye, csak nem egy chipbe van beletéve, de ez a következő lépés, amikor egy chipbe fogják beletenni, és akkor kérdezem én, mikor fogják a kézfejbe tenni a chipet, vagy a homlokra, amit, ahogy írja ugye a Biblia, hogy az antikrisztusi korban ezt fogják csinálni. Jó. Megyünk, még tovább lépünk. Igen. Az antikrisztusról néhány szót. Az antikrisztus maga a sátán, azt tudni kell. Tehát, ahogy az Úr Jézus testet öltött Isten volt a Betlehemben, amikor megérkezett, ugye, a mennyei atya az ő apja, gyakorlatilag, ugye? És nem József, József csak nevelő apuka volt, ő felnevelte tisztességgel, becsülettel az Úr Jézust, ameddig kellett. Ugyanez a szituáció a sátánnal, mert a sátán az előbb elmondta, mindenben igyekszik ugye, az Isten dolgait utánozni. És az Úr megengedi neki, eljön az idő, és ez most közelesen várható, amikor ő személy szerint megjelenik. Igen ám, de ne gondolja senki, hogy szarva lesz, meg patája, meg vasvilla a kezébe, szóval nem így fog jelenkezni. Nagyon is művelt ember, nagyon is kedves, intelligens, le a kalappal. Különben, hogy tudná becsapni a világot, ha nem így lenne, kérdezem. Tehát ezzel fogja becsapni a világot. Az Édenkertben is ezt tette. Akkor még nem volt földön csúszó, mászó, kígyó, szó sincs róla. Tehát az, hogy a legszebb állat volt, legszebb. Abban a testben jelent meg ugye Évának, amikor rávette arra, hogy tényleg azt mondta az Isten, hogy egyik fáról se ehetsz. Na, szóval az antikrisztus ilyen kellemes művelt emberként jelenik meg. Minden valószínűség szerint nagy lehetőség van arra, hogy már élő valahol, nem tudjuk, hogy hol. Arra szeretném még fölhívni a figyelmet, hogy a zsidóság, mivel vegyük észre, hogy a politikában, a zsidók nagy létszámban vannak jelen. Tehát nagyon kevés olyan politikai vezetés van bárhol, lehet az kommunista, lehet az bármi az elmúlt történelem során, ott 80%, 90% zsidó volt. Most is úgy van. Vedd észre. Magyar politikában és magyar vezetésben is nagyon sok zsidó van. És az antikrisztus mellett is nagyon sok zsidó lesz. Miért fontos ez? Ezek az emberek, zsidó emberek, nem megtért újjászületett emberek. Ószövetségi gondolkodású, ráadásul nem is foglalkoznak az Istennel. Nem mondanám, hogy istentelen vagy hitetlen, azt nem mondom, de hogy világi, az biztos. És ezek az emberek ott lesznek az antikrisztus körül. Azért fontos ez, mert a zsidóság egyre jobban ajnározni fogja, ez azt jelenti, hogy éltetni és szeretni az antikrisztus, aki egy művelt, zseniális ember, aki a nagy recesszióból, igen, ezt nem mondtam el, hogy most megyünk bele a nagy recesszióba, és ebben a nagy recesszióból pontosan az antikrisztus fogja kisegíteni a világnak nagy részét, most, hogy mekkorát, ezt én nem tudhatom, de ez a forgatókönyv, ez már tisztán látható. Tehát, hogy a nyugati világot, az 100%, valószínűleg mindent, nem csak a nyugati világot. A zsidók ott vannak mellette, és segítik. Olyannyira, hogy a történet vége felé, a 7 évből 3,5 év a közepe, addigra, már mint egy mesiást úgy fogják. Hát ez egy nagyszerű. Hú, hát Isten küldte. Hát ez a mesiás. Ez a mesiás, erről beszéltünk. Ezt vártuk, hát mióta várjuk a mesiást. Addig, amíg el nem kezdi a zsidókat üldözni. Mert az igazi célja az antikrisztusnak az, hogy a zsidókat tönkre, sőt, teljesen be a tengerbe. az iráni gondolkodás, amit tudjuk jól, hogy Irán ki is mondta, nem szégyelni, hogy az zsidókat be kell pusztítani a tengerbe, kell nyomni. Tehát a 3,5 év föllendülés, és utána pedig a nagy üldöztetés, ami nagyon kemény dolgokkal jár, inkább ne beszéljünk róla, ha nem muszáj, nem. De hozzáteszem, hogy érthető volt, remélem, csak nekem nincsenek már itt a jó rajzaim, sajnos, hogy akkor már nincs itt az eklézsia. Tehát az elragadtatás a 7. év legelején történik, meg legalábbis az én látásom szerint, és sokan vannak, akik ezt osztják, nem mindenki, mert van, aki azt mondja, hogy az antikrisztusi kor előtt van, vagy az antikrisztusi kor közben, vagy antikrisztusi kor végén van az elragadtatás. Ez a háromféle nézet van, és ezt a teológusok is nem tudják egyértelműen eldönteni, mert erre a Biblia nem ad egyértelmű választ. Igen, ám csak nem véletlen, tehát az a teológiai tanulmány, vagy ezek a dolgok, amiket én tanultam, abban a előtte van, ugye, a 7 év előtt van az elragadtatás. Ez azért fontos, mert a levegőjében megtörténik az események, amiről az előbb már beszéltem, 7 esztendő, és a Földön pedig az antikrisztusi kornak a 7 esztendeje, ezek párhuzamosan futnak időben. Jó? Tehát a nehéz időszak, amikor az antikrisztus a zsidóság ellen fordul, az a második 3,5 esztendő. Igen. A 7. év végén tehát odáig jut a helyzet, hogy elkezdi üldözni nagyon a zsidókat, és ölni a zsidókat. Nem, mintha eddig nem lett volna sok baj a holokausztal, meg minden mással, de az ige az elmondja, hogy már pedig ez várható. És a zsidókat próbálja a tengerbe, és teljesen elpusztítani, és ebben az élethelyzetben felkiáltanak bizonyos zsidó körök az Istenhez, hogy segítse meg őket. Mert ugye a zsidók ma sajnos nagy részt nem hívő emberek. Tehát ezt tudni kell, látni kell, hogy ők nincsenek megtérve. És az ószövetségi zsidók azok, akik még az ószövetségi módszerrel tartják ugyanaz Istennel a kapcsolatot, de a zsidóság nagyon nagy része megtéretlen. És azt kell látni, hogy amikor ez megtörténik, kiáltanak az Úrhoz, akkor azt mondja az ige, hogy 12 törzsből 12 ezer férfi emberről beszél az ige, Jelenések könyve, ugye? És ők lesznek a 144 ezer. Tehát nem a ilyen-olyan a vallás, a jehovisták meg mások, akik magukról azt mondják, ez abszurdum, nem. Itt kifejezetten a földön maradt zsidókról van szó, akiken az Úr könyörül, és a választottakért rövidítetnek meg azok a napok, ez pedig a zsidó választottak. Tehát szeretném ezt is tisztázni, hogy nem a keresztény választottak. Miért? Azért, mert amikor elragadtatás megtörtént, akkor a Szentlélek Isten eltávozott a pogányságtól, és odaadatott a zsidóknak. Ez nem fontos, amit most mondok, rendkívül fontos. Tehát a Szentlélek elment a pogányságtól az elragadtatással, mert miért? Már nincs szükség rá. Akik itt maradtak, azokat nem érdekelte az Isten, azért maradtak itt, ugye? Pogányok. És az Úr odaadja a kegyelmet, a Szentléleket a zsidóságnak. 10 pogány ragad egy zsidó, tetszik emlékezni ugye erre az ígére minden bizonnyal. Ugye ez az időszak, ugye, és az időszaknak a végén látjuk majd, hogy a zsidókat tönkre akar tenni, még egyszer mondom, az Antikrisztus, ugye, és mi történik? Az Úr Jézus Krisztus földre jövetelével, a szentekkel, ez már a következő alkalommal lesz, nem akarok nagyon belemenni, azzal az fogja megállítani ezt a nagy, úgy hívják, hogy armagedoni csata, ami ugye a Megiddó völgyében lesz, és ez a nagy csata, ahol a népek ellene mennek a zsidóknak, tehát az Antikrisztus, mivel ő lesz a vezetője a földnek, a föld királyainak a vezetője, ez a 7 év alatt, felhergeli ugye a föld vezetőit, neki mennek a zsidóságnak, és megpróbálják őket teljesen tönkretenni és megszüntetni. Ezt olvashatjuk az ígéből, és arra jön vissza az Úr Jézus Krisztus az ő szentjeivel. Egyetlen egy dolgot még, hadd mondjak el, ezt a vastagon írtat, hogy a zsidóknak az új honfoglalása, a második honfoglalás, az most a szemünk előtt zajlik, ugyebár, háborúval mindennel együtt. Tessék visszaemlékezni az első honfoglalás, ami Józsué idejében volt, hát sajnos ott is azért sok vér folyt, és nagyon sok ember meghalt, mert hát általában az ilyen honfoglaló háborúk azok ezzel járnak, és ugye a mostani honfoglalás, ami a szemünk előtt zajlik, ez is sajnos, hogy ugye nem olyan egyszerű, és hát próbálnak így humánusan, meg úgy humánusan, de nem lett teljesen humánusan. Szóval a filiszteusokat, mert ugye a palesztinok azok a filiszteusok, azokat ki hát szorítani. Igen. Jó. Egy rajz, örülök, hogy ez megmaradt, nem sokára be fogom fejezni. Tehát nagyjából ez a rajz itt van, akkor ez sikerült is kivetíteni. A negyedik ezred végén jött az Úr Jézus Betlehembe. A 33 év után kereszthalál, feltámadás mennybe menetel, Krisztus után 33-ban, ugye? Utána azt tudjuk, hogy 70-ben teljesen vége a zsidóságnak, szét vannak szóratva mindenütt a földön, és van 2000 év a pogányok kegyelmi ideje, amiről most beszéltük, amiben még mindig benne vagyunk, már a legvégén igaz, de benne vagyunk. Jó, ez a pogányok kegyelmi ideje, és azt szerettem volna érzékeltetni, hogy most pont ott tartunk, önitál, tetszik látni, abban a pillanatban vagyunk, amikor bármikor elkezdődhet az elragadtatás, és az a 7 év, ami a hívő embereknek, az okos szüzeknek az elragadtatást jelenti Krisztus Jézussal, a hitetleneknek, hát az antikrisztusi kort jelenti itt ezen a földön ez a 7 év, és utána pedig majd az 1000 éves békeország, erről most nem beszélünk. Jó, hát ugyanennek a részletezése, nem akarom én még egyszer elmondani, talán itt, ami nagyon fontos a felső sorban, hogy akik elmennek az Úrral. Az előbb említettük, hogy van egy ítélőszék, de bizonyos források szerint Krisztus jutalomosztó királyszéke. Ugye? Tehát az Úr Jézus Krisztus kit ítél meg? Hát a mennyasszonyt ítéli meg. Egy szeretőszívő legény, hogy ítéli meg a mennyasszonyát. Hát ha rendben van minden, akkor nagy szeretettel, ugye ezt mondom sem kell. Ugye? Aki meg nem méltó rá, hát akkor az nem is mennyasszony. Tehát ezt kell látni itt ebbe az egész történetbe. Krisztus királyi széke, feltámadás. Nem esett róla szó. Na most itt nem azt akarom, én csak azért írtam így föl, hogy lehessen látni, de a sorrendet meg az időt, ez 7 évben van benne. Jó? Tehát amikor az elragadtatás van, az elején történik a feltámadás is, a szentek föltámadása. Így mondja az ige, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, mert annak nem árt a második halál. Tehát a Krisztusban elhunytak a hívő emberek, részt vesznek az első feltámadásban, megkapják ugyanazt az új testet, amit Krisztus Jézus a húsvét hajnalán megkapott, amire már azok a típus jellemzők vannak, ami ugye nem bezárt ajtók mögött bejött, stb. Egy csomó olyan dolog, ami normális ember nem tud megcsinálni. Ugye ez jellemző már az új testre, itt a föltámadás, és ezzel a föltámadott csapattal, hogy szabad így ledegradálnom, mert ez nem szép szó, csodálatos üdvözült mennyei sereg, így mondom akkor. Tehát ővelük visszajön az Úr Jézus, le a földre, fizikai értelemben jön le, ez a Krisztus második eljövetele. A zsidóság várja. A zsidóság mai napig is várja, hogy megígérte a teremtő, hogy a messiást elküldi. Most ő nekik azért nem jött el, mert nem fogadták el az első eljövetelét, ugye? A második eljövetele itt lesz majd, és el is fog jönni, de azzal lerombolja az antikrisztus munkáját, és mindent az armagedoni csatában. Csak ezért akartam, hogy ezt értsük meg. Jó, és akkor azt hiszem, hogy utolsó történet, ugye a gonosz mindenben igyekszik Istent utánozni, ezt már az előbb elmondtam. És akkor látjuk a Szent Három Istennek a ábrázolását, hogy Atya, Fiú és Szentlélek egy három szög, amiben ugye fönn a csúcson van az Atya. És akkor a sátán, ugye ez a gonosz háromság fordítva lefelé mutat a háromszögnek a teteje. Ott van ugye a fényhordozó, aki le lett vetve, Lucifer, aki a Isten mellől le lett vetve, ugye? És akkor van az Antikrisztus, aki nem sokára meg fog jelenni, és a hamis proféta. A hamis profétáról azért néhány gondolatot még hadd mondjak. Tehát az, ami ma a médiában van, egyértelműen a hamis profétának a nagyon kemény és professzionális, mondjuk el, professzionális munkája. Rengeteg hazugság, de rengeteg. Becsapja az embereket, manipulálja a gondolkodásukat, melyik irányba gondolkozzál, mit higgyél el, mit ne higgyél el, szól. Ez erről szól. Ez a hamis proféta. A Szentléleknek az ellentéte a gonosz szellem, amelyik befolyásolja az embereket, és rossz irányba vezeti, viszi. Azért fogadd el a másságot, azért fogadd el a gendert, meg nem tudom micsodákat, és így tovább. Tehát a hazugság atya volt mindig is. Igen, testvérek, ez a vége, és hát remélem, hogy egy picikét előrébb jutottunk. Nagyon fontos az, és azzal be is fogom fejezni, hogy a Szentlélek ott legyen a szívünkben, ott legyen a drága kenet, hadd mondjam így, hogy a mi négy vallásos életet éljünk, mert az kevés. Tehát azt a bolondszüzek csinálják, hogy vallásos élet. Tehát kultúrbaptista ne legyél. Tehát azért gyere el, mert a nagyapád is járt, meg a nagyanyád is járt, és neked is illik el a gyülekezetben, és ezzel letudtad a kötelezettségedet. Ez nem jó. Ezért könnyen itt maradhatsz, hogyha eljön az Úr, vagy felhangzik ez a kiáltás, nem? Hanem engedd, hogy betöltsön téged a Szentlélek, figyelj rá, hogy mi az, amit Isten akar veled cselekedni a hétköznapjaidban, a mindennapjaidban, hogy engedelmeskedj neki. Most megint a Isszus példázatáról ugye beszélek, hogy engedjed azt, hogy Isten lelke mindent elvégezzen benned, amit ő akar. Hát én ezt sokszor tapasztaltam az életemben. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hívőszülők miatt, nagyon aktív hívőszülők miatt az Úr szolgálatában, hát ott voltam mindig mellettük. És én örömmel mentem, tehát nem volt nekem nehéz az, hogy most hányszor kell a cigányokhoz elmenni a 60-as évek végén már, ugye, és így tovább. Mindig örömmel mentem az apámmal, vagy ha beteget kellett látogatni, bármi ilyesmi. És olyan sok áldást, és olyan Isten lelkének olyan sok munkáját láttam. Megszabadulást embereknek a gonosz kötelékéből, vagy gyógyulást, amikor sikerült látnom, és így tovább. És voltak az életemben nehéz időszakok, nagyon nehéz időszakok, és az Isten akkor is kegyelmes volt. Nagyon kegyelmes. Amikor nagyon el voltam keseredve, erőse vettem a Bibliát. Elkezdtem álmokat álmodni. Az álmomban Isten megmondta, hogy most tökéletesen képet adott, hogy nézek ki. Tökéletesen bemutatta, és rájöttem, hogy hú, ez tényleg így van. Aztán elmondta az Úr, hogy mi fog történni. Azt is pontosan, hogy mikor, 2 év múlva az időpont. Tényleg úgy volt. Szeptemberi hónap volt. Pontosan szeptember, 2 év múlva tényleg ezek a dolgok történtek. Tehát ha én odafigyelek, ha akarom, ha kérem az Urat, ha nekem fontos, tehát ezt szeretném úgy aláhozni neked, hogy fontos, hogy nem félvárról veszem, hanem kik mennek be az Isten országába? Akik nagyon akarják. Szoktam még a cégnél is mondani, hogy ha valamit kollégák akarnak csinálni, te mondom, hát erőszakosok el, menjek országba. Hát hogy erőszakosok? Hát az erőszakosok ragadják el azt, mondom a kollégáknak. Tehát neked is, ha valamit csinálni akarsz, akkor úgy csináld, ember, hogy neked az sikerüljön, mert nem más vigyel az orrod elől azt, amit neked kell megcsinálni. Az erőszakosoké, ami nekem nagyon fontos. Na most, hogyha be akarok jutni az 5 szűzzel a mennyegzőre, akkor legyen nekem nagyon fontos. Áldja meg az Úr. Amen.